Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Arra kért Lajos barátunk, hogy arról szóljak néhány percben, hogy mit jelent az isteni megbízatás őrzőnek lenni ebben a világban. És ha belegondolunk az életünkben, és merünk őszinték lenni, és azt gondolom, hogy ha valahol egy keresztény gyülekezetben őszintének kellene, hogy legyünk, akkor nem biztos, hogy kihúzhatnánk magunkat. Mert ha mindig megélnénk azt, hogy Isten megbízatásában járunk, akkor nagyon sokszor elbuktunk ebben a feladatban. Ha sorjában kell venni, hogy mit kellett volna megőriznünk, és mit vesztettünk el, akkor nem tudom, hogy a méreg melyik serpenyője billenne el. Én fiatal ember vagyok, én magam is éltem azért ateista diktatúrában Magyarországon. Az elmúlt 20 évben nagyon-nagyon sokszor hallottam azt keresztény gyülekezetekben, hogy Isten munkája azért nem mehetett, mert ilyen volt a pártállam, és sok mindent hallottunk. Eszünkbe jut az, hogy olvassuk a húsvéti történetben, amikor az asszonyok keresik a halott Jézust, és akkor szomorúan mondják, hogy elvitték az én uramat. És aztán kiderül, hogy ők rosszul gondolták, mert nem vitte el senki Krisztust. Ő onnan nem azért ment el, mert valaki elvitte volna, hanem értünk támad fel. Ha az őrzésről beszélünk, akkor nagyon sokszor van egy ilyen hamis hivatkozási alap az életünkben, hogy hát valaki elvette, és nem tudtunk rá jól vigyázni, és akkor szidjuk a főnököt, valaki a gyülekezetben, a Nemzetbiztonsági Hivatalban dolgozik, remélem, hogy azt csinálja, amit valóban mond, és nem ott dolgozik nálunk hivatalból, de hát ha úgy kell, akkor úgy kell. És szerettük volna presbiternek, és kérdeztem, hogy hát gondoltunk ebben a dologban, és mondta, megkérdezem a főnököt, és a főnök azt mondta, hogy nem lehet. Előző presbiteri választáskor nem olyan régen volt ez. De sokkal inkább azt látom, és meg kellene azt tanulnunk, és az Úristen összehozott engem sok olyan idős lelkipásztorral, aki portás volt lelkipásztorság helyett, mert oda száműzte az ateista diktatúra, és Isten áldott eszköze volt. Vagy Viktor Isti bácsi, aki itt is szolgált, elment egy néhány száz fős faluba Helycére, a Budapest Szabadságtéri gyülekezetből, és nem vették el az Úr Jézus tőlük, ott voltak áldott eszközök, ahova Isten állította őket. De olyat is olvasunk, ha az őrzéssel kapcsolatban gondolkodunk, hogy az ember azt nehezebben vallja be, hogy volt, amikor Jézust hagyták el. Emlékszünk, hogy mikor? Még gyermek volt, ugye 12 éves korában, és sokkal inkább azt látom, hogy nagyon sokszor ilyenek tudunk lenni. Talán keresztény emberként is, a hétköznapok nehézségében, felelősségében, hogy inkább beszélünk másról, és nehezebben valljuk azt be, nehezebben fogalmazzuk, nehezebben merünk belenézni abba a tükörbe, hogy hát talán mi vagyunk a hunyók. Valamit mi nem tettünk helyesen. Elhagytuk. Azért, hogy előrébb jussunk, azért, hogy valami jobb legyen. Ha férfiak szerepéről és őrző szerepéről, isteni megbízatásáról beszélek, akkor el kell, hogy mondjam, hogy azt látom ma Magyarországon, hogy nők és férfiak szerepében, mintha a férfiak sokkal inkább lemaradtak volna, talán azért, mert a nők még a szülésnek a feladatát elvégzik, nem választásként, bár sokan nem vállalnak gyermeket, de az az ő speciális feladatuk. Ami a mi speciális feladatunk, azt egy férfi sokkal könnyebb másképp csinálni, könnyelművé tenni. Egyszer valaki azt mondta, amikor fiatal voltam, akkor volt 6 elméletem arra, hogy hogyan kell helyesen gyermeket nevelni. Közülünk kinek van gyermeke, kezét legyen kedves föltenni. Jól gondoltam, hogy unokák is. Azt mondja, volt 6 elméletem, hogy kell helyesen gyermeket nevelni. Aztán ma már idősebb vagyok, és 6 gyermekem van, de már nincs egy helyes elméletem sem. Arról, hogy az isteni megbízatás mit jelent, ki lehetne írni egy listát, és lehetne azt mondani, hogy ezt a receptet tanuljátok meg, de különböző személyiségben vagyunk. Isten sajátos adottságokkal áldott meg bennünket, és mégis ez a feladat mindannyiunknak közös feladata. nagyon-nagyon sokszor megfeledkezünk erről, és sokszor megterhel. Én most lelkipásztorként a helyemen voltam a gyermekeimnek. Igazából Isten szerinti édesapja voltam. A főnökömnek Isten szerinti munkatársa voltam. Most megőriztem, amit kellett. Vagy elvitték az én uramat, mondjuk, valakit szidunk, talán közösen, egy politikai rendszert, egy felgyorsult társadalmat, vagy mi hagytuk el. Valaki egyszer azt mondta, egész életemben azon fáradoztam, hogy feljussak a sikerlétrán, és amikor felértem a létra tetejére, akkor jöttem rá arra, hogy a létra rossz falnak van támasztva. Keresztény emberi életben is van, aki másképp fogalmazza meg, áldásról beszél siker helyett, és sok mindenben gyötör, és erőlködik, és küszködik, és azt mondja, hogy nekem az a dolgom, hogy őrizzem, és közben én annyi mindent csinálok a gyülekezetben, hogy a feleségem már azt mondja, hogy hát nyugodtan oda is költözhetnél, és feleségül vehetnéd a papot, vagy a papnét, és csinálnám, amit akarnám, mert itthon nem törés semmit. Vagy éppen a lelkipásztor azt látja, hogy hát itt mindenki elmegy ilyen-olyan helyekre, és éri a maga lelki életét, a gyülekezetbe egyedül maradunk, és nem találjuk meg a helyünket. Isten világosan elmondja, hogy az őrzés nekünk, férfiaknak speciális megbízatásunk. És azt is tudjuk, hogy aki valamire nem vigyáz, valamit nem őriz, mi fog történni vele? Igen, ezt is olvassuk az igében, de nem zárjuk be az autónkat, akkor nagyon ne lepődjünk meg, hogy valaki azt kölcsönveszi, valaki a gyülekezetből ellopta a kántorúnak a bicikliét, és már a 10. kocsmába találták meg, mikor keresték, és mondta drága, szerencsétlen, alkoholfüggő, idős bácsi, hogy hát én vissza akartam hozni másnap, csak úgy elfáradtam, míg eljöttem a templomba, hogy gondoltam, biciklivel megyek haza. Hát ki lehet ezt magyarázni, meg el lehet ezt könnyelműsködni, de ami ránk van bízva, az a mi felelősségünk. És nagyon-nagyon sok olyan dolog van ránk bízva, amire nem vigyázunk, amit nem őrzünk, ahova Isten állított, egy kicsi gyermek énekben tanítjuk a gyerekeknek, ahová Isten állított, ott kell világítanod. És addig kell ott világítani, amíg azt Isten mondja, és aztán eltelik az idő, az ige mondja, hogy az idő gonoszak. Ma az a szó, hogy prédikáció, és ezt mi nem szeretjük komolyan venni lelkipásztorok, de ez egy pejoratív fogalom. Amikor azt mondja a kamasz gyerek az apjának, hogy nekem ne prédikálj, akkor nem azt mondja, hogy de olyan szépet beszéltél, mint a Péter bácsi, vagy a Tamás bácsi a gyülekezetben, hanem azt mondja, hogy hallgass már végre, elmem, elegem van belőled. És ezen el kellene gondolkodni, hogy ma elsősorban tanúkra van szükség, nem pedig tanítókra. És abban az értelemben lehetünk helyes tanítók, hogyha hiteles tanúk vagyunk. Hogyha abban, amit Isten ránk bíz, abban mi helyt állunk. Na de hát nagyon-nagyon sokszor bukdácsolunk. Nagyon sokszor elrontunk dolgokat. Én azt látom férfiaknál, talán az orvosok is megerősítenek ebben, hogy nagyon sokféle megfelelési kényszere van az embernek. És nagyon sokszor nehéz világosan látni, hogy mi az isteni megbízatás. Egy odaszánt életű hívő ember nagyon könnyen bele sodródik abba, hogy szeretne mindenhol helyt állni. Csak Isten azt nem várja el tőlünk, hogy mindig mindenhol állj helyt. Azt se várja el, hogy mindig minden ajtó menj be. Nagyon-nagyon sokan lesznek kényszeresek, megfelelési kényszertől gyötört emberek. Azért, mert valahol az, hogy Isten milyen feladatra adott megbizatást, azt nem tudják, és azt gondolják, hogy mindent nekik kell megtenni. A másik része pedig a hívő világnak olyan, aki könnyelmű lesz. Azt mondja, én elfogadtam az Úr Jézust életem urának, és kész. Valaki egyszer ebből a gyülekezetből mondta el nekem, hogy a megtérés az nem azt jelenti, hogy most kész az ember, hanem akkor dördül el a startpisztoly. És akkor kezdődhet valami, Isten szerinti módon helyesen az életben. Nagyon nehéz sokszor a gyerekeinket is helyesen őrizni. Olyan hálás egy édesapa, amikor a kisgyereke azt mondja neki, hogy apa, úgy szeretlek. És azt mondja, hogy jaj, én aztán jól vigyázok erre a gyerekre, jól nevelem. Csak amikor azt mondja utána levő mondatban, adj egy zacskó cukrot, akkor kiderül, hogy hát itt valami a szeretettel az egészen másképp történik. Nagyon-nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy vajon a saját magunk isteni megbízatását hogyan kell helyesen végezni. És az őriző feladatnak a bukdácsolásában mindenféleképpen sebződünk. Az ige azt mondja valóban, hogy rosszabbak lehetünk a hitetlennél is. Amikor mi valamiről beszélünk, és az életünk nincs mögötte, így mondta ezt Spurgeon, hogy az az ember, akinek sok van a kirakatban, a lelki életéből, annak kevés van a raktáron. Az őrzés az nem a kirakatban látszódik, az a raktáron. Hát egy boltban is, hol őrzik a terméket, ugye a raktáron. És mi nagyon-nagyon sokszor mire vigyázunk egy gyülekezetben? Mire? Hogy a kirakat milyen legyen. Jó ez megtanulni, hogy Isten előtt éljük az életünket, aki mindent lát rólunk, aki mindent ismer, és nem akar egyedül hagyni minket. Hát mit őriz a mai ember? Hát ami értékes számára. Ami nem értékes, arra nem vigyázom. Aki nem örül egy gyermeknek, az nem fog azzal foglalkozni igazából. Aki nem szereti a feleségét, az nem fog vele törődni. Aki a házasságát azt olyan megszokott kapcsolatnak tartja, arra nem fog vigyázni. Ami az embernek értékes, ami fontos neki. Aztán arra is vigyáz az ember, ami rá van bízva, amiért felelős. Bár ha megnézzük a mai világot, akkor ezt a szót, ezt lassan a hétköznapokban senki nem ismeri, hogy mit jelent felelősség. Az embernek jogai vannak, kötelességei már kevés. Az, hogy nekem valamit meg kell tennem, az csak az ember akkor veszi komolyan, hogyha tudja, hogy van valaki fölöttem, aki számon fog kérni, aki előtt számot kell adni. A héten temettem egy 90 éves nénit, többek között. 70 éves házasok voltak. Olyan különös dolog. Férje ott állt 96 évesen, koporsó mellett. És úgy belegondoltam, uram, keveseknek adatik ilyen hosszú idő. És ha tudná ott az unoka, hogy lehet, hogy neki fele annyi se adatik, akkor mennyivel másképp néznének egymásra. Mennyire vigyáznának, mennyire megbecsülnék az együttlétnek a lehetőségét. Olyan sokszor nem éljük azt a különös titkot, hogy Isten ajándéka a körülöttünk levőkkel való együttöltött idő. És nem őrizzük, és nem használjuk ki, és nem úgy vagyunk együtt, hogy tudjuk, hogy ez egy különleges, minősített lehetőség. Könnyelműek tudunk lenni. A teremtés történet ismert mondatát olvashattuk a meghívón, én is hagy olvassam el az 1 Mózes 2.15-öt, ami nagyon-nagyon sok mindenre megtanít bennünket, férfiakat. És fogta az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Azzal kezdődik ez a mondat, hogy Isten fogta az embert. Hagyjuk, hogy Isten ragadjon meg minket. És ha mi nagyon-nagyon belefáradtunk az életbe, akkor ha Isten úgy ragad meg, hogy az ágyba dönt, akkor fogadjuk el tőle, hogy pihenésre van szükségünk. Ha éppen abban a könnyelmű, felelőtlen helyzetben ragad meg Isten, amikor mindig mástól várjuk el, hogy végezze a dolgokat, akkor szégyeljük el magunkat, hogy én bizony kihasználtam a másikat. És annyi minden ezért romlott el a környezetemben. Isten fogta az embert, megragadta őt. De jó lenne, hogyha nem lennénk olyanok, akik nosztalgia keresztényként mindig csak arra emlékezünk, hogy hát valamikor megragadott az Úr. Hanem ezt tapasztalnánk, hogy Isten újból és újból megfog és a helyemre tesz. A házasságomban. Nagyapaként. A speciális munkámban. Olyan sokszor azt mondják ma a fiatalok, hogy mi mindent együtt fogunk csinálni. A feleségem is lelkipásztor. 12 évvel ezelőtt azt mondta nekem Tamás, Olyan rosszul érzem magam, hogy azt látom, hogy a lelkipásztori szolgálatban te többet csinálsz, mint én, és nekem ez olyan nehéz. Azt mondtam akkor neki, nyugodj meg, szülni nem fogok helyetted. És akkor ez olyan viccnek tűnt, aztán utána, 5 gyermek születése után az ember rájött arra, hogy hát sokkal komolyabb dolog volt ez. Nekik más feladatuk van. Másképp kell őrizni. Más isteni megbízatásuk van. És hogyha mi nem csináljuk a magunkét, akkor nézzétek meg a feleségeket. Hány olyan érettségi találkozó van, ahol összesúgnak a volt osztálytársak egy olyan házaspárnál, hogy már a gimnáziumban összetalálkoztak, és azóta együtt vannak, hogy nézd meg ez a János, milyen jól tartja magát, de ez a Mari hogy megöregedett? Csak arról senki nem beszélt, hogy ki mit vállalt, és ki kinek a feladatát végezte el otthon. Sokszor nem veszük észre. Olyan rossz társadalmi modelleink vannak. Fogta az Úristen az embert, hagy ragadjon meg minket Isten újból és újból. Jó az. Az is jó, amikor fájdalmasan ragad meg, amikor megállít talán valamilyen nagyon nehéz körülménnyel, mert Isten a nyomorúságon keresztül is valamilyen titokzatos jót akar formálni. Ő a szénből formál gyémántot ma is. Amikor azt érzed, én annyit elrontottam, annyi mindenre alkalmatlan vagyok, ha Isten megragad, akkor a helyére kerülhet az életünk. Akkor nem leszünk görcsösek, nem leszünk a megfelelési kényszernek a rabságában, és nem leszünk hiteltelenek a másik felé. Ó, milyen sok ember észrevesz bennünket, amikor Isten kezében való megbízatást töltjük. Nem is tudjuk. Nagyon sokan néznek minket. Vajon mit látnak rajtunk? A hely, amit Isten az első emberpár otthonára adott, az Éden nevet kapta. Tudjuk-e, hogy mit jelent az Éden? Bőséget, élvezetet és gyönyörűséget. Olyan szép dolog ez, hogy Istennel való közösségben az ember az Édenben élt. Bőségben, élvezetben, gyönyörűségben. Mondhatnánk azt is, hogy békességben is, megelégedettségben. Mi hiányzik a mai embernek, ha nem ez? A gyönyörűség, a harmónia, a nyugodtság, az aggodalom mentesség. Isten egy ilyen életet készített az első embernek. A gyönyörűség kertje az ember békessége, az Istennel való közösség. És tudjuk, hogy mi történt, de egy kicsit azért értsük magunkra, ma is így van. Az Istennel való közösség az ennek a békességnek és ennek a gyönyörűségnek az életét hordozza ma is. Hogy amikor azt mondja az orvos, szomorú hírem van, gyere be, légy szíves a belső rendelőbe, és le kell ülni, és hallunk valamilyen nehéz hírt, akkor nem összeroppanunk, hanem azt mondjuk, Uram, te tudod, miért kell ez hordozni. Milyen békesség ez. Egyszer egy vak idősasszonyt látogattam meg, és azt kérdeztem tőle, Irénke néni, nem rossz itthon egyedül lenni? Előtte megkínált teával, nem tudtam, mi a helyes, elfogadni vagy nem. Mert azt hittem, az olyan gondot jelent neki. És azt mondta az Irénke néni, tiszteletes úr, én nem vagyok egyedül. Az Úr Jézussal együtt élek. Hát, akkor se én voltam a lelkipásztor, hanem ő. Megtanított valamire. Az Istennel való közösség, az amikor mi kívülről lehet, hogy más látunk, akkor is ezt a gyönyörűséget és ezt a békességet jelenti. És amikor utoljára beszéltem, évekkel később, egy kórházi ágyon azt mondta nekem, megfogtuk egymás kezét. Tamás, én már úgy szeretnék hazamenni az Úr Jézushoz. És aztán hazament. Ilyen fantasztikus lehetőséget készített Isten. Maga mellé vette az embert, Ádámot, megbízta, hogy művelje és őrizze. Válaszút elé állította. Ha nekünk is elmondja Isten, hogy ez a dolgunk, hogy őrizzük, akkor el kell dönteni, hogy mi ezt komolyan vesszük, vagy nem. Hogy megyünk van haza, és hogy indulunk hétfőre a munkánkba, És hogy jövünk ide a gyülekezetbe, hogy imádkozunk, hogyha nem tudjuk, mit kell őriznünk. Isten felelősséget ad az embernek. Csak mi nagyon könnyen vagyunk felelőtlenek. Isten nem csak vette az embert, hanem maga mellé vette, oda tette a gyönyörűségbe, a bőségbe, és azt mondja, ezt őrizd. Nem az ember alkotta azt a kertet. Isten elkészítette a bőséget, a megelégedettséget. Olyan szépen mondja Pál apostol máshol, megtanultam, hogy azokban, amiben vagyok, megelégedett legyek. És elmondja, volt szűkölködés is, volt bővölködés. Nem ez a lényeg. Hanem amikor az ember azt érzi, nincs másra szükségem, Isten elkészíti ezt, és azt mondja, te őrizd. Az Úr Jézus 33 éven keresztül itt volt, és vállalt mindent értünk, és feltámadt, és visszament a mennybe, és ránk bízta az ő evangéliumát. És milyen könnyelműen vesszük ezt, a megbízást, a lelkipásztorok dolga. Hát, klerikális reakciót nyakon lehetett csapni, el lehetett hallgatni Magyarországon. Most is sokszor azt mondják nekem, faluhelyen mondták, pap dolga mi atyánk. Tiszteletes úr, tessék imádkozni édesanyáért, és ez egy komoly kérés, de azt is el kell mondani, imádkozhatunk együtt is. Nem lelkipásztori feladat az őrzés, az isteni megbízatás. Nem mindenkinek lelkipásztornak kell lenni, hála Istennek. Nekünk is hála Istennek, és nektek is hála Istennek. Mennyi mindenben olyan csodálatos Isten megbízatását végezni, hogy tudom, hogy ő mérnökként, a másik orvosként, vagy kőművesként, a világ legkülönbözőbb helyén, mi egy urat szolgálunk a saját magunk küldetésében. Én olyan boldog vagyok azért, amikor nagyon különböző helyről valakivel találkozunk, talán más országból, vagy más felekezetből is, és érezzük, hogy egyformán Isten megbízatását éljük. Az is nagy dolog, amikor tudom, hogy Krisztusban a másik testvérem, de amikor még azt is tudom, hogy ugyan abban a szolgálatban vagyunk, ugyanazt az Urat szolgáljuk, és ugyanúgy az őrzés a feladatunk egy olyan világban, ahol a tolvaj az itt jár közöttünk, a gyülekezetben, az utcán, a munkahelyen, akiről nem csak azt tudjuk, hogy el akar venni sok mindent, hanem emberülő volt kezdettől fogva. Tönkre akarja tenni az életet. Isten maga mellé vette Ádámot, és válaszút elé állította. Vajon mi milyenek vagyunk? Én azt látom ma, nagyon sok keresztény férfi képtelen dönteni. Sokszor az asszonyok döntenek. Ha nem tudom, kinek mondta a felesége, mit vegyen föl. Mikor induljon el. Vagy mit vásároljunk. Ugye úgy szokták mondani, hogy menjünk el a boltba, és vegyünk egy liter tejet, meg egy kiló kenyeret. Csak azt nem tudjuk, hogy miért a kosárba kell ezt a tolós kosárat vinni. Nem akarom elviccelni ezt a dolgot, a mi hibánk, hogy nem leszünk a család őrzői, és talán lesz házassági konfliktus, azért, mert a feleségem dönt el mindent, és én miért nem álltam a helyemen? És én miért nem segítettem neki? Amikor azt mondja Isten Ádámnak, hogy műveld és őrizd, tudjuk a történetből, akkor ő nem őrizte úgy, ahogy kellett volna. És aztán ment a játék, ugye? Az asszony, akit mellém adtál, az volt a hibás. És Ádám, őrizted vagy nem őrizted? Komolyan vetted vagy nem vetted komolyan? Lemondhatnánk magunkra is. Sokszor elszégyellem magam. Amikor a feleségem inkább benne van az őrző szerepben, mint én. Pedig neki ezer más dolga is lenne. Nem valamiféle különleges természeti kincs miatt volt bőség és elégedettség az Édenben. Nem aranybánya volt ott. Azt is tudjuk ma már a bibliai kortörténetből, hogy az egy kicsit másabb földrajzi részen volt, ahol értékek voltak ásványi kincsekben. Nem ezért volt ott bőség. hanem azért, mert Istennel és egymással közösségben lehettek. Nem is a munkanélküli jólétben. Engem gyerekként kérdeztek, mi akarok lenni, a nagy leszek, mindig azt mondtam, nyugdíjas. Szerintem nem magamtól találtam ki, hanem biztos volt valami olyan felnőtt. Azt nem tudom már, ki volt. De nagyon sokszor azt látom, hogy ma értelmes ember is erre pályázik, nagyon-nagyon sokszor. Nem a munkanélküli jólétben volt ott bőség, és nem az volt ott gyönyörűség. Az édent művelni és őrizni kellett, őrizni kellett. Ma arról beszélünk sokszor, hogy rossz a közbiztonság, hogy milyenek az emberek lelkileg. Egy gyülekezetben lehet kritikákat megfogalmazni, hogy mennyi minden támadja a családokat, hogy mennyire nehéz a munkahelyen hívő keresztényként élni. Sokszor beszédtéma ez. Milyen a politika. És az beszédtéma, hogy Isten bennünket őrzőként állít oda. A politikus mellé, az istentelen főnökünk mellé, a spiritizmus tanító biológiai tanár mellé. Tegnap azt mondták az ifjúsági órán, Tamás bácsi, a gimnáziumi tanárnő minden egyes héten beszél az órán az auralátásról, meg ezekről a dolgokról. Most mit mondjunk mi nekik? És mondtam, hogy szeressétek. És amikor Isten elkészíti, akkor mondjátok, hogy a Bibliában ti ebben kapcsolatban mit olvastok. Mennyi mindenki mellett ott kellene, hogy legyen egy hívő ember. Valakivel beszélgettem, aki közel áll a politikai elithez, ma Magyarországon, nagyon közel. Olyan bizonytalan voltam benne, és úgy megerősített, hogy én azt éreztem akkor és ma is, hogy talán a lelkipásztoroknak nem politikusnak kellett volna lenni, hanem lelkigondozóknak a politikusok mellett. És őrizni kellett volna őket. És tanúságtevőként tanítani. És azt mondta, mennyire igazad van. Nem a hőbörgés a mi feladatunk, hanem az Istenre mutató hiteles élet. Mennyi mindent kell őrizni ebben a világban, és azt vesszük észre, hogy minden tönkre megy. Isten odaállít bennünket a családba, a gyermekeink mellé, a házastársi kapcsolatba, a hétköznapi pénzkereseti lehetőségek helyére, és az ember sokszor éli a mókuskerék rutinját. És nem úgy megy, Uram, te küldesz ide engem most. Isten alakította ki az Éden kertjét, és ezt olyan jó tudni, hogy amitek van, amit ajándékba kaptok, az Istentől kaptátok. És arra nagyon kell vigyázni. Egy férfi jött hozzám a múlt héten, nagyon össze volt törve, és elmondta, hogy ment haza munkából, sötét volt már, és megbotlott az udvaron. És amikor feloltotta a lámpát, akkor vette észre, a saját édesanyja ott feküdt, meghalt. A saját anyukájába botlott meg. És elmondta, hogy mennyi mulasztása van. Együtt éltek, és olyan természetes volt, és ő nem volt erre fölkészülve. Nem tudta azt, hogy ajándék az az élet közösség, amiben együtt lehettek. És ő nem őrizte ezt az ajándékot, és ezt nem ápolta, és ebben nem figyelt úgy oda, amikor elment reggel, hogy lehet, hogy este már nem lesz lehetőség. Isten alakította ki az Éden kertjét, Ádám pedig megkapta ezt a kertet Istentől, és ez nagy dolog ám. Isten odaadja az embernek. De nem csak ezt adja oda, hanem a képességet és a késztetést is, a megművelésre és a megőrzésre. Mert olyan sokszor mondja az ember azt, hát de hogy őriznek, és mit csináljak, és most mi az én dolgom? Isten odaadja a képességet és a késztetést is. Ahova Isten állít, az nem nyögve nyelős kényszer. Jaj, már megint ezt kell csinálni. Már megint kitalált valamit ez a lelkipásztor. Meg már elegem van ebből a sok gyerekből. Meg már csináljon valamit a feleségem. Nem ilyen. Isten boldog életre hív bennünket. Az Éden nem az ember öncélú keftelésére adatott. Dolgozni itt is kellett. De ennek a feladatnak a különös ajándékát, méltóságát az isteni megbízatás adta. Tudjuk-e azt, hogy isteni megbízatásunk van? Nagyon sokan nem tudják, keresztény gyülekezetbe járó emberek, és ha megnézzük a gyülekezeteket, akkor sokkal több a nő sok helyen, akkor megint a valahol a férfiakkal még inkább kéne figyelni és törődni, hogy isteni megbízatása az a hívő embernek van, és nem a lelkipásztornak. A hívő embernek, aki megismerte Krisztust, mert ő nem azért szabadított meg bennünket csupán, hogy a bűneinkre bocsánatot nyerve az örök élet a miénk legyen, illetve az a kegyelem, az valóban kegyelem az életünkben, akkor az lehetetlen, hogy mi nem akarjuk Isten szolgálni, az mindenféleképpen együtt jár. Abban a kertben dolgozni kellett, és ez gyönyörűség volt. A szöveg összefüggésből itt, ebben a szakaszban nagyon világosan kiderül, hogy nem a feladat konkrétságán van a hangsúly, hanem azon, hogy Isten a maga tulajdonát bízza az emberre. Amit nekünk őrizni kell, az nem a miénk. Nem. Az életem sem, a feleségem sem, a gyermekem, az otthonom, a munkám, a gyülekezet. Lelkipásztorok között szokták kérdezni, na és mi van a gyülekezetedben? Hát az enyémben én nem tudom, mert nincs olyan. Olyan van, ahova Isten állít. Tudjuk-e ezt? Hogy ez az ige világosan elmondja, hogy Isten a maga tulajdonát bízta az emberre. És ott őrizni, az egy kiváltságos dolog. Fantasztikus, hogy a legnagyobb főnöknek lehetünk mi, az alkalmazottjai. A legnagyobb főnöknek. És megéljük ezt, hogy amikor elmegyünk, nekem egy idős bácsi, egy nagyon egyszerű bácsi a legalantasabb munkáról úgy beszélt, hogy kamaszkorunkban kuncogtunk rajta, hogy hát hogy beszélhet erről így? És aztán érett fejjel visszagondolva azt mondtam, Uram, ő azt a munkát is Isten előtti felelősséggel az ő megbízatásaként tudta végezni. Fantasztikus dolog. Isten nem a tanultságunkat akarja számon kérni, nem a műveltségünket, hanem azt, hogy amire ő megbíz, azt végezzük-e előtte való felelősséggel. Hát meddig élt az ember az Édenben? Mindaddig, amíg az Édent Isten kertjének, magát pedig Isten kertészének tartotta. Amikor Isten helyére pályázott, oda lett az Éden is. És a saját magunk Édenjeiben, amit Isten ad bőségnek, élvezetnek, gyönyörűségnek, addig éljük ezt a titkot meg, amíg tudjuk, hogy Isten ajándékai ezek, amit nekünk őrizni kell. Ha már az enyém lesz, akkor már ott valami kezd meghalni. Kezd valami elmúlni. Hány keresztény házasság ezért megy tönkre? Mert a feleségemet nem Isten ajándékaként tekintem, hanem annak, aki ott van mellettem, akivel jó megbeszélni dolgokat, de nem Isten ajándéka. Ja, valaki egyszer azt mondta, hogy a hívő ember párválasztása úgy hangzik, hogy jössze másodiknak az életembe. És ez így is van. És egyre inkább, amikor az ember élete növekszik az Úrban, azt tapasztalja, hogy olyan jó, hogy hárman lehetünk. És ha ezt nem éli meg valaki, ha nem az Úré, és én nem akarok arra Isten szerint gondot viselni, akkor ott szépen valami megszokottá lesz. Nagyon sok minden tönkre megy. Mert nem tudjuk, hogy Isten tulajdonára vigyázni kell. A bűneset után az emberi élet gyötrődő, erőlködő, kudarcokkal teli élet lesz. Nagyon jól tudjuk ezt. Olyan fájdalmasan írja Kosztolányi boldog, szomorú dalában ez a bűnesetben élő ember tapasztalata. Nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Ha nem vagyok már Isten megbízottja, ha nem vagyok őrző az ő megbízásából, akkor nem vagyok otthon az égben. Először az kell, hogy visszaálljon ez az állapot, hogy Krisztusba kerüljön az életünk, hogy ő az ő lelke által bennünk éljen. De az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve minden kész, hanem akkor dördül el a startpisztoly. Krisztusban áll helyre ez a lehetőség, de vajon helyre áll az életünkben? Az élet az isteni megbízatás, és tessék tudomásul venni, hogy Isten szolgálatára teremtettünk, és ezt a megbízatást el kell fogadni. A Szentírásból világosan azt látjuk, hogy Isten a maga szolgálatára teremtette az embert. Ha visszakerülünk Istenhez, akkor ezt látni kell. És az egyik legmeghatározóbb férfiaknak adott feladat, az az őrzésnek a szolgálata. Néhány bibliai igét hagy, olvassak el. A Józsué 1.7.8-ban ezt mondja az ige. Csak légy igen bátor és erős. Őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva, akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Azt mondja az ige, hogy ahhoz, hogy mi helyes őrizők legyünk, bátornak és erősnek kell lenni. De ez abból fakad, hogy én megőrzöm azt, amit Isten mond. És én abból táplálkozom. Akkor leszek helyes őriző, hogyha amire Isten vezet, azt megőrzöm az életemben. Hogyha a saját magam kegyes gondolata szerint próbálok Isten szerint élni, akkor kiderül, hogy nagyon-nagyon sokszor eltévedek. Nagyon sok olyan magát kereszténynek mondó embert ismerhetünk, akik nem biblikusan gondolkodnak. És Istenről beszélnek, és a mondataikban Istenre hivatkoznak, hát azt überelje valaki egy keresztény közösségben. Az Úr ezt mondta, akkor nincs tovább. De vajon? Valóban azt mondta Isten? Aztán, ha tovább olvassuk, a Kolossé 3.23-24-ben ezt mondja az ige, amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Őrizni úgy kell, mint amit Krisztusnak teszünk, az Úrnak, jó lélekkel. Úgy, hogy ő tudja, hogy elaludtunk-e az őrségben. Tudja, hogy mi közben más csináltunk-e. Mert lehet azt mondani, hogy én őrizője vagyok a családnak, ismerjük, ugye, hogy van, aki vissza is kérdez Istennek. Hát én őrizője vagyok az én testvéremnek. Hát uram, miért kéred rajtam számon? Ki volt ő? Micsoda tragédia volt ott. És ebből a lélekből van nagyon sok tragédia, amikor az ember visszakérdez Istennek. Konfirmandus gyerekektől kérdeztem valamit, kiderült egy tized másodperc alatt, hogy nem tudja a választ a gyerek, és visszakérdezett. Mondom, elárultad magad megint. Azt kérdez vissza, aki nem a választ tudja. Ha választ tudnád, akkor mondanád, nem? Avagy őrizője vagyok én, nem ez a dolgunk. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek. Úgy, mint az Úrnak, és nem, mint az embereknek. És azt mondja, viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Mennyi örökséget szeretnénk a gyermekeinek adni? Van, aki szeretne a gyerekének a lakhatását biztosítani, egzisztenciális biztonságot adni. Tudjátok, mi a legnagyobb örökség, amit adhatunk a gyerekünknek? Hogyha el tudom azt mondani neki, azt mondja Jézus, aki hisz én bennem, ha meghal is él. és amikor ott állsz a ravatalom mellett, akkor ez jusson eszedbe, hogy édesapa most meghalt, de az Úr Jézus mit mond? Hogy ő, ha meghal is, él. Hogyha Isten szerinti édesapák vagyunk, akkor nem a kaparás, a gyűjtögetés, az egzisztenciás biztonság lesz az igazi örökség. Azt mondta egy misszionárius, Európában az emberek a mellúszást nem így csinálják, hanem így csinálják. És mi azt gondoljuk, hívő emberként is, nagyon nehéz dolog ám, nagyon nehéz. Én 5 gyermeket nevelek. Hát mondjuk Monoron egy ház 20 millió forint. Hát gondoltam, hogy nekiállok gyűjteni 5-20 a 100 millió forint, hogy mire vége az életemnek, akkor helyes örökséget adjak. De hát nagyon nem érdemes elkezdeni ezt a dolgot. Milyen örökséget hagyunk hátra? Mit látnak rajtunk? Ismerjük a Róma 12:1-et. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Az őrzés az nagyon elől van ebben az odaszánt férfi szerepben. Imádkozzatok azért, mit kell őrizni. A megváltott lélek elfogadja Isten megbizatását, és örömmel akarja végezni. És keresi, hogy mi az, amit tenni kell. Nagyon sokszor egy gyülekezetben azt szoktuk számolgatni, hogy hányan vagyunk a templomban. Olyan hálás vagyok azért, hogy televüljük ezt a termet. Valaki egyszer azt írta, hogy nem az a lényeg, hogy hány ember tudunk leültetni egy gyülekezetben, hanem az, hogy hány ember tudunk szolgálatba állítani. Lesztek-e ilyen őrzők ebben a gyülekezetben? Megvan-e az a feladat, ahol ez az őrálló, nem csak a presbiterekre, nem úgy van az, ő presbiter, ki lehet pipálni? Nem. Isten az ígében nem erről beszél. A talentumok példázatában is elmondja Jézus, hogy ne olvassam el, hogy sok mindent lehet avval csinálni, amit ő ad. Isten tudomására hozza az embernek, hogy az őrzés az a feladatunk. És ha Isten erről beszél, akkor ezt azért teszi, mert ezt meg kell tanulni nekünk. Mindenféleképpen. Minden megbízás felelősséggel jár. Hiába felelőtlen a világ. És azt is tudjuk ebben a példázatban, hogy elveszíthetjük a ránk bízottakat. Vagy kamatoztathatjuk azt. Az Istennek odaszánt, az ő szolgálatára szánt idő, az soha nem eltékozolt. És az az idő mindig úgy telik el, az ember észre se veszi, hogy milyen gyorsan. És amikor nem Istennek odaszánt szolgálatot végzünk, akkor az embernek sokszor olyan nehezen telik az idő. Kamaszkoromban mindig dolgoztam kőművesek mellett, mi nem voltunk bejelentve, de tisztességes kőműves brigádban dolgoztunk, 2 be voltak jelentve, mi több órabért kaptunk, hát nagyon nem szerettek a tőlem 15-20 évvel öregebbek, megtanították nekem, mindig azt mondták, esne vagy este lenne. Ez volt a motiváció az ő munkájukba. Ha esik, akkor nem lehet kint végezni a dolgot. És úgy belegondoltam azóta, hány ember így dolgozik, amikor mi isteni megbízatást végzünk. Akkor nem ez, a lelkület van bennünk. Különböző az a szerep, ahol nekünk őrizőként kell lenni. Vannak olyan őriző feladataink, ha házastársak vagyunk, ha családunk van, amik minden férfinak nagyon-nagyon konkrétan behatárolható őrző feladata. De ezen túl sokféle más is lehet. Olyan kedves történet, biztosan hallottuk már, hogy a kubikusok, amikor dolgoztak, és elment a művezető, és hát rendes kubikus brigád ilyenkor gyorsan elment a kocsmába, megnézték, hogy van-e áremelkedés, és volt egy hívő is közöttük, aki ott maradt dolgozni. És mondják, hát minek vagy itt? Hát a főnök elment, nyugodtan nem fogja észrevenni. Azt mondta, tietek igen, de az enyém nem. Ez Pál apostol úgy mondja biblikuson, hogy szép dolog fáradozni a jóban, nem csupán akkor, amikor közöttetek vagyok. Hányszor nem azt éljük, hogy ott van az Úr, és látja, hogy mit csinálunk. Korlátoltan tudunk megfelelni ennek a szerepnek, és ezt szeretném a vége fele elmondani. Nem tudunk olyan őrzők lenni. Én állandóan ezt tapasztalom lelkipásztorként. Uram, én nem tudok úgy, ahogyan te mondod. És közben újból és újból rá kell jönni, hogy Isten azt mondja, olyan jó, hogy te ezt gondolod, mert így is van, de ebben nem kell összeroskadni. Tehát nyugodtan gondoljuk azt, hogy mi nem tudunk úgy édesapák lenni, hogy ott mindenre mi jó tudunk vigyázni, nem tudom, hogy hogy vannak a férfiak, ez bebizonyított tény, hogy a feleség az egyszerre tud vasalni, főzni, meg vigyázni a gyerekekre. Egy normálisabb feleség az, amikor elmegy a piacra, ha ő megy el, akkor nem mondja a férnek, hogy vasaljon, főző, meg vigyázzon a gyerekekre, akkor legalább azt mondja, hogy a főzés azt ne csináld. De hogyha én vasalok, meg én vigyázok a gyerekekre, az a kettő is olyan energiába kerül nekem, mert mi csak egy dologra tudunk összpontosítani egyszerre. És azt tapasztaljuk, hogy hát mi nem tudunk egy csomó mindent úgy elvégezni, ahogy szeretnénk. Jó, hogy ezt az ember éri. Azt mondja az Úr Jézus, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Érezzük azt, hogy mi erőtlenek vagyunk. Mert ha azt érzem, hogy én erőtlen vagyok, és közben tudom, hogy Isten feladatot bíz rám, és azt nekem tennem kell, akkor azt fogom tapasztalni, nem én vagyok a fontos, hanem az, hogy az én feladatom az Isten által, az ő ereje által végeződjön el. Ha én nagyon erős vagyok, akkor az ember mutatja, ó, mit tudok megcsinálni. Pál apostol is imádkozott háromszor. Azt mondja, elég neked az én kegyelmem. Amikor erőtelenek vagyunk, az ne elkeserítsen. Amikor azt érezzük, hát de én már megöregedtem, gyenge vagyok, nincs türelmem, én nem tudok már őrizni, hát itt már mindenki átmegy rajtam, és hát semmiféle olyan adottságom nincs. Ha magadtól mész neki, akkor igen. Az Úr Jézus főpapi imádságában mondja, a halála előtt, nagyon-nagyon minősített helyzetben, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De jó, hogyha én úgy lehetek őriző, hogy közben tudom, hogy Isten is őriz engem. Hogy úgy kell nekem őrizni a rám bízottakat, hogy tudom, hogy én is megőrzött ember vagyok. Ha ezt nem tudja az ember, akkor összeomlik. A pszichológia ma már beszél ekléziogén neurózisról, amikor valaki Istennek való szolgálatban omlik össze. Erről többet akar elvégezni. Ismerjük ezt az igét, rajta volt a meghívónkon is. A 2 Timóteus 1.14-ből a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Mit mond el egy fiatal férfinak az idős Pál apostol? Hogy a rád bízott drága kincset őrizd meg. Nem az összeset. A rád bízottat. Azt kell megőrizni. Azt pedig meg kell őrizni. Amikor megpróbálunk többet tenni, mint amit Isten ránk bízott, akkor megjelenik a stressz az életünkben. Körbe lehetne adni egy vérnyomásmérőt, és kiderülne, hogy vajon mi van abban. A ránk bízottat kell megőrizni. És azt is elmondja, hogy a bennünk lakozó Szentlélek által. El kell dönteni, hogy a magunk feladatát a lélek erejével, vagy erőködve végezzük. Sok ember, talán Istenről beszélve, erőködve végzi a dolgát. Felszabadító, amikor a lélek erejével tehetjük ezt. Ebben a gyülekezetben is volt keresztkérdések sorozat, abban olvasunk sok drága, szép szemléltető történet közül egy mosolyogtató történetet, de sok mindenre megtanít. Egyszer egy fotós, aki erdőtüzeket fényképezett Ausztráliában, annyira magasra csaptak már a lángok, hogy nem tudta a munkáját végezni, és azt mondta az ottani oltást végző közül valaki, hogy a közelben van egy repülőtér, menjen el oda, addig ő letelefonálja, üljön be egy repülőbe, és majd felviszik az erdő fölé, hogy fényképezzen. És ahogy odaért, látta, hogy jár egy repülő motorja, ült egy pilóta benne, beugrott, mondta, indulhatunk, mondta neki, hogy merre vigye az erdő fölé. Elkezdett fényképezni, és kérte a pilótát, hogy ereszkedjen lejjebb. És a pilóta kérdezte, hogy hát miért kéri ezt itt a tűz fölött. Hát azért, mert fotós vagyok, és ez a dolgom, szeretnék jobb fényképeket csinálni. És erre a pilóta azt mondta, hát maga nem az oktatóm. Ugye milyen érdekes? Isten nem úgy bízza ránk az őrző szerepet, hogy csináld, és magunkra hagyna. Sokan ezt gondolják. Csinálnom kell, Uram, de nem bírom. Megértettem, mit mondasz, de belefáradtam. Amikor illés depressziós lesz, akkor Isten azt mondja, pihent ki magad, aztán egyél és menj. Ki kell pihennie magát. Isten nem egyedül hagy bennünket. Az egyik nagyon meghatározó teológiai irányzat volt. Ma is sokan így gondolkodnak, csak nem tudják, hogy ők deisták. Madács ember tragédiájában is megjelenik, amikor azt olvassuk, a gép forog, az alkotó pihen. Isten nem ilyen. Hogy elindul ez a világ, elmondja, mit kell tenni, és ő néz minket. Nem. A rád bízott drága kincset őriz meg, ami rád van bízva, a bennünk lakó szent lélek által. Hát tapasztaljuk meg azt, hogy Isten lelke az, aki ebben segít minket. És éljük annak az örömét, olyan szép nekem. Ez éden azt jelentette, hogy bőség, gyönyörűség. Ennek a boldog, háladó, megelégedett életnek az örömét tapasztaljuk. Abban, hogy amit Isten ránk bízott, nem belefáradunk, hanem abban megerősödünk. Csendesedjünk el egy pár szóban, imádkozzunk. Úr Jézus, olyan hálás a szívem azért, hogy rád nézhetünk, és nem a gyengeségeinket, az alkalmatlanságainkat, a sokféle tehetetlenségünket kell sorolni. Köszönjük, hogy adtál nekünk családot, gyermeket, házastársat, gyülekezetet, hétköznapi feladatokat. Segíts valóban a te követetként, téged képviselve, az őrzés szolgálatát végezni. Köszönjük, Urunk, hogy elmondod azt is, hogy ami hűtlenek vagyunk, te hű vagy, hogy vissza lehet hozzád újból és újból fordulni. Újítsd meg az életünket, hogy tudjunk tanúságot hordozni ebben a világban, hogy akik bennünket látnak, a neked való szolgálatunkat megismerik, azok akarjanak te hozzád tartozni. Hogy azt a szent örökséget, amit te készítettél, azt tudjuk magunk után itt hagyni. Amen. A 396. énekünket énekeljük, annak az első versét, 396. számú dicséretünk első versét, Ébredj bizonyságtévő lélek.